Baska Györggyel beszélgettünk a Baska Magyarul Beszél című dokumentumfilmről, a Baska családról. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Kecelik Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is megerősítette elkötelezettségét a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés bővítése mellett. Mindkét ország határozottan fellép a terrorizmus ellen és a béke érdekében, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Abu Dhabiban. Szijjártó Péter arról számolt be, dinamikusan fejlődnek a kétoldalú gazdasági kapcsolatok, tavaly a kereskedelmi forgalom már elérte a $500 milliárd. Emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban voltak kísérletek egy nagy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás létrehozására az Európai Unió és az öbölmenti együttműködési tanács között, azonban ezek végül kudarcba fulladtak. A magyar delegációt Orbán Viktor miniszterelnök vezette. A hazai energiabiztonság uniós szinten kiemelkedő, hangoztatta az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár. A folyamatos ellátás mellett Európa legalacsonyabb áram és gázárait garantálja a kormány a magyar családok számára, tette hozzá Steiner Attila. Jászberényben beszélt, ahol egy okos gáznyomás szabályozó állomást adtak át. Ez egy pilot program, ha beválik, a megoldás az egész ország területén elterjedhet. Már több mint 4600 tanár bére magasabb 1 millió forintnál a tankerületi iskolákban, közölt a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A legmagasabb igazgatói bér 1 millió 742 ezer forint, ismertette Rétvári Bence. A tavalyi átlagosan 32,2 és az idei 21,2%-os béremeléssel a tanárok és óvodapedagógusok átlagos fizetése 844 ezer forintra emelkedik. Tavalyhoz képest kétszer annyian, csaknem 2000-en nyerték el a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjat az idei évben, nyilatkozta Nagyvarka Zsófia az MT-nek. A fiatalokért felelős helyettes államtitkár ismertetése szerint az idei pályázat támogatására több mint 1,5 milliárd forint állt rendelkezésre. A cél a tehetséggondozásban részvevő pedagógusok szakmai elismerése, valamint ilyen tevékenységük ösztönzése. Élménnyé kell tenni a mozgást a gyermekeknek, jelentette ki az Aktív Magyarországért felelős államtitkár a 7. vándortábor konferencián, ahol arról is beszélt, csütörtök estétől lehet jelentkezni idén. Révész Máriusz elmondta, már a 9. idényben hirdetik meg a gyalogos, vízi, kerékpáros és zarándok vándortáborokat 41 túraútvonalon, mintegy 160 szálláshellyel. Kifejtette, hogy a várható élettartamunk 4,6 évvel elmarad az uniós átlagtól, a túlsúlyos elhízott emberek aránya a harmadik legmagasabb, és a halálozások közel 10%-a a mozgásszegény életmód következménye. Az alanyi adómentesség idei választásáról január 1-jei visszamenőleges hatállyal február 28-áig lehet nyilatkozni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Az adómentesség választhatóságának felső határa évi 12-ről 18 millió forintra nőtt. A NAV kiemelte, nyilatkozni legegyszerűbben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet. A már most is e-adózási forma hatálya alá tartozó több mint 830 ezer kisvállalkozónak nincs teendője. Elismerést kaptak az országos jégkármérséklő rendszer országos és vármegyei legeredményesebb generátorkezelői, ismertette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. 986 helyről juttatnak ezüst jodidot a felhőkbe, az erre fordított minden egyes forint mintegy 33 forintnyi termelési értéket óv meg, éves szinten ez 50 milliárdot jelent. Az ország 2024. évi legjobb generátorkezelője Varga Adrien lett Borsodabó Üzemplén vármegyéből. Forgalmi rekord született tavaly a balatoni hajózási ZRT járatain. Több mint 2.300.000-en utaztak a Bahartal, ami 178.000-rel több, mint az utóbbi évtizedek rekordforgalmát bonyolító 2023-as adat. Ehhez hozzájárult a flottafejlesztés is, az új kompok és katamaránok. Ünnepélyes keretek között Guinness rekord tanúsítványt kapott a Nemzeti Összetartozás hídja Sátoraljóújhelyen, amely 723 méterével a világ leghosszabb fesztávolságú gyalogos függő hídja lett. Szamosvölgyi Péter, a zempléni város polgármestere elmondta, a tavaly június 4-én átadott hídon több mint 300.000 látogatót fogadtak az év végéig. Donald Trump rendeletet írt alá a 19 év alatti gyermeknek minősülő fiatalok nem változtató beavatkozásainak korlátozásáról. A dokumentumból kiderül, az intézkedés mind a gyógyszeres, így hormonkezelésekre, mind a sebészeti eljárásokra vonatkozik. Az Egyesült Államok politikája az lesz, hogy nem finanszíroz, szponzorál, népszerűsít, valamint nem segíti elő és támogat úgynevezett nemváltást a gyerekek esetében, olvasható az elnöki rendeletben. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd és rétegfelhőzet északkeleten akár több helyen is tartósabban megmaradhat napközben. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Vendégünk lesz a mai alkalommal Ballariana Emma, 13 éves előadó művész, filmszínész, énekesnő. Tartsatok velünk, kezdünk is! Ballariana Emma, 13 éves előadó művésszel beszélgetünk. Miskolci vagy, ez mennyiben jelent neked hátrányt? Meg gondolom, a fővárosban történik majdnem minden, vagy sok minden történik a fővárosban. Nehéz miskolciként ezen a pályán?
Amikor elindultam, akkor nehéz volt. Pláne, hogy én 7 évesen kezdtem, vagy csöppentem bele ebbe az egész filmes és zenei világba. Most inkább beszélek a filmesről, és ugye akkor még én iskolába jártam, tehát magántanuló sem voltam. És elég nehéz volt, hogy folyamatosan castingokra jártam Pestre, iskola mellett, és akkor írjam még a házi feladatot 11-kor este. Reggel kelljek, menjek az iskolába, aztán másnap meg menjek fel Budapestre. Megint úgy, hogy nagyon komplikált volt, aztán megkönnyítette az a dolgomat, hogy így másodikba ugye kivettek az iskolából, és magántanul lettem. De azért igen, egy bizonyos hátrány azért mégiscsak jelent, hiszen nem a fővárosban élek, tehát ugye utaznom kell sokat. De én nagyon örülök annak, hogy most már azért eljutottam egy olyan szintre, hogy biztosítják, hogy tudjak utazni, ugye, ne, akár nem csak a fővárosban, hanem külföldre most már, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy én szeretem egyébként ezt a vidékiesebb hangulatot itt, és most, hogy már tudok menni mindenfelé végül is, így nem jelent gondot.
Olyan sztárokkal forgattál együtt, mint Jimmy Lee Curtis. Ez megváltoztatta az életed? Tehát akár a Borderlands film változott valami azóta?
Igen, ugye több felkérést is kaptam ezáltal a film alapján, valamint maga az élmény nagyon sokat formálta a személyiségemen és a munkámon, valamint ugye rengeteg tapasztalatot szereztem. Dolgoztam a Borderlands-ben ugye Jamie Lee Curtis-szel, Kate Blanchett-tel is találkoztam, Ariana Greenblatt-tel, Hayley Bennett-tel is dolgoztam ennyit, ő játszotta az édesanyámat egyébként, és annyira tényleg egy csodálatos közeg volt. Nem is gondolná az ember, hiszen azért ez egy hatalmas nagy produkció, tehát tényleg rengeteg stábtag van, rengeteg színésszel, és nem is gondolná az ember, hogy tényleg mindenki milyen befogadó. És teljesen mindegy, hogy mekkora sztár az adott illető. Ugye mind emberek vagyunk, és ez az emberség, és ezt én vettem észre, megmondom őszintén, ez egy személyes tapasztalat, hogy a tényleg a legnagyobb sztárok, akik azért nagyon sok mindent tettek le az asztalra, ők nagyon emberségesek, és tényleg úgy tekintenek a másikra, a másik szereplőre, mint, vagy másik emberre, mint tényleg csak egy embertárs, akivel nagyon jól el lehet beszélgetni. Például nagyon jól elbeszélgettem Jamie Lee Curtis-szel, elképesztően kedves és vicces személyiség.
Kap lehet tőle egy ajándékot is.
Igen, én is adtam neki egyébként, de ő is adott nekem egy a saját, nem is tudom, monogramjával, azt hiszem egy ilyen nagyon komplex kést, ami tényleg tartalmazott lámpát, meg mindent, a film témájához ugye kapcsolva. Ajánlom egyébként, hogy nézze meg a hallgatóság a Borderlands-et. Én egyébként miután kijött a Borderlands, szerintem 2 hétre rájutottam el a moziba, vagy tényleg így az utolsó határidőben, még le nem ugye vették, mert tényleg annyi dolgom volt, hogy el se jutottam. Aztán végül meg tudtam nézni, így nem tudom, így délben a szüleimmel. Nagyon élveztem, nagyon jó volt látni magamat mozivásznon, meg visszagondolni, mert nagyon erős, érzelmekben erős jeleneteim voltak. Mégis nagyon szuper volt ez élmény. Eli Rose, ő volt a rendező, nagyon kedves volt, és mindig azt mondta nekem a forgatások közepette, vagy amikor szünet volt, hogy Emma, you're amazing, ami azt jelenti, hogy nagyon csodálatos vagy, és hát ez nekem nagyon jól esett, hisz ugye akkor kezdtem így nagyon benne lenni ezekben, tehát akkor tényleg így kezdtek, ha fogalmazhatok így idézőjelbe, csak most nem látják a hallgatók, felkapni, és tényleg ez egy nagyon-nagyon jellemformáló dolog volt a számomra. Amikor Londonban forgattam egyébként, akkor bementünk egy plázába, és egy hatalmas nagy plakáton ott volt a Borderlands, ki is voltak végig így plakátolva a szereplők, és ez is azért egy nagyon csodálatos dolog volt a számomra, hogy ugye úgymond a világ nagyon sok pontján ott van az a film, amiben én szerepelek, és ezt mennyi ember látja, és mennyi ember lát engem. Például, amikor megnéztük a moziban a filmet, akkor még fel is ismertek, nem voltak sokan, megmondom őszintén, amikor mi mentünk, de délután is volt, hogy hát így délben mentünk, de fel is ismertek, gratuláltak is, úgyhogy nagyon-nagyon szuper volt ebben a filmben dolgozni, mindegyik másban, de azért ezek a visszajelzések nagyon jól esnek, pláne egy színésznek.
Következő kérdésemre válaszoltál, hogy előfordult-e már, hogy felismertek az utcán, de ezek szerint a mozi előtt felismertek.
Igen. Egyébként felismertek már sokan, TikTokról is egyébként többen, ami nekem nagyon jól szokott esni, amikor így utcán oda jönnek ilyen, nem tudom, velem korú, nálam kicsit idősebb vagy fiatalabb lányok, hogy szia, ne haragudj, bocsi, te vagy a Ballariana Emma, és akkor mindig szoktam mondani, hogy igen, én vagyok, és akkor jaj, nagyon szeretem a, nem tudom, ezt a filmedet, vagy láttalak TikTokon, nagyon szeretem, amit csinálsz, vagy hallgattalak YouTube-on, vagy ilyesmi, és hogy kérhetnék egy fotót, vagy bármi, és tényleg nekem ezek annyira jól esnek, mert ugye ők is csak így emberek, és annyira szeretem, hogy így tudják értékelni a munkámat, és tényleg látnak benne valamit, mert ugye nekem ez a célom, hogy azért vagyok színész, meg azért énekelek, hogy valami kis boldogságot, valami kis, nem tudom, értéket hozzak másnak az életébe, és remélem, hogy ezt megtehetem, és azokat a visszajelzéseket kapom, hogy igen, úgyhogy nekem ez nagyon jól esik mindig. Amikor Pesten voltam, pont utaztunk haza Miskolcra, ez azt hiszem egy forgatásról, akkor egy egész 12-es csapat így idézőjelben letámadt, hogy készítsenek velem fotót, nem tudom, pont velem volt a kiskutyám is, őt is megsimogatták, és ezek nagyon-nagyon jó visszajelzések azért, mert ugye egyre többen ismernek, és ez tényleg nagyon-nagyon hihetetlen.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad. Hagytam őket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsztem azzal, hogy 100 lány szív megszakad? Megvigasztalódnak ők, nem halnak bele. Hogy mit szólnak majd a nők, mit törődsz vele? S újra jött egy, csak egy mém, és a szívem új fent ég, mert jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád, nélküled még a mennyország is vád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem így soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpök kis szád, nélküled még a mennyország is vád. Ha ülök is a mennybe, de cica, csak üzenybe, s érted kiugrom cicát. Hányszor mondtam már magamnak, most meg házasodsz, ebben minden rendbe jön, majd vigyázz a nő. Hogyha látsz egy szoknyát, akkor meg ne szavarodj, mind a mellett ez sem ment, jaj, de búcs reggel, mert egész asszony regiment jár szívembe. Erről már le nem szokom, nőkül ide csak súgom, hogy jaj, cica, eszem azt a csöpök is szád, nélküled még a mennyország is vád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpök is szád, nélküled még a mennyország is vád. Ha ülök is a mennybe, ti cicák, még üzenjetek be, s értetek ki ugrott cicák.
Folytatjuk beszélgetésünket Ballari Anna Emma, 13 éves miskolci előadó művésszel. Az éneklés. Mi, amikor megismerkedtünk, mi egy énekversenyen, én voltam a zsűri tagja. Nagyon helyes is voltál akkor?
Hét,
akkor kezdődött, ugye? akkor az éneklés volt a fő, és gondolom a színészetben sem árt, hogyha tud az ember énekelni, de szoktál énekelni, vagy fellépni szoktál mostanában?
Most ez egy picit ugye háttérbe szorult az éneklés, nem mondom, hogy ugye tavaly is 2024-ben nem volt fellépésem, vagy nem voltak fellépéseim, de most azért a filmezés így került prioritásba, amit egyébként én nem bánok, mert nyilván ez is egy szakterületem, amit nagyon szeretek, nagyon élvezem, de a zene az mindig velem van, tehát bármit csinálok, mondjuk például anyukám megkér, hogy mosogassak el, nem tudom zene nélkül, nem tudok funkcionálni zene nélkül, és úgy gondolom, hogy azért az embernek szüksége van a zenére az életében, és ez mindegy, hogy milyen műfaj, tehát én például ugye operettet, operát énekelek, de a popot is, vagy a rockot, vagy bármi más is ugyanúgy szeretek, úgyhogy azért, mert most mondjuk nincs annyi fellépésem, a zene az mindig szorosan ott van velem, és így az életemben.
Volt már olyan film, ahol kellett énekelned?
Nem, szerintem még nem volt, bár nem tudom, nem emlékszem, de nem, még nem volt. Viszont nem sokára lesz, az biztos, ugyanis nem sokára megkezdem a munkálatokat a Simprocast filmtervező program csapatával, akik egy Crossroads nevű filmet készítenek, amiben én fogok szerepelni, és operát is fogok énekelni, úgyhogy alig várom, hogy nekilássunk. Ez megint egy kihívás, ugye, mert még azért ilyen nehéz műfajú dalt még soha nem énekeltem filmben, úgy értem, mert ugye operán már énekeltem, úgyhogy még ez egy kicsit ismeretlen terep a számomra, de úgy vagyok vele, hogy kihívás, és szerintem nekem való, úgyhogy tényleg alig várom, hogy megkezdhessem ezzel a csodás csapattal a munkát.
És ha már a kihívásoknál tartunk, lovagolsz is mostanában, mesélj, hogy megy.
Igen, nagyon érdekes, hogy jött a lovaglás. Megmondom őszintén, hogyha mondjuk tőlem egy 3-4 évvel ezelőtt megkérdezték volna, hogy szerintem a lovaglás a sport, tudom, ez egy ilyen örök téma, hogy most sport-e vagy nem, akkor szerintem én azt mondtam volna, hogy nem tudom, szerintem nem. És ezt én így, bevallom, mert tehát én mindig is szerettem a lovakat, de mivel nem mélyedtem bele a lovaglás sportba, ezért nem tudtam. Nem szeretek úgy véleményt alkotni, hogy nem tudok a témáról semmit, ezért is tettem hozzá, hogy nem tudom, szerintem nem. De amikor Franciaországba forgattam lovakkal és lovagolnom kellett, akkor rájöttem, hogy azért ez a dolog, ez nem olyan egyszerű, mint ahogy mondjuk a filmekben látjuk, vagy tévében, vagy nem tudom. Tehát aki nem lovagolt még, az nem érzi át azt a felszabadító érzést, de azt a nehéz munkát is, ami egy lóval, egy lovaglással jár. Én nagyon kedvet kaptam Franciaországban, hogy komolyabban elkezdjek lovagolni, és akkor jöttem rá, hogy azért ez egy elég nehéz sportág. Azt felejtik még el sokan, hogy a ló az nem olyan, mint egy autó, tehát a lónak azért lelke van, ő egy állat, amivel törődni kell, foglalkozni, szeretni, és azért nagyon fontos ezt a kapocsot, vagy ezt a köteléket kialakítani vele, de mivel én nagyon szeretem az állatokat, ezért nekem ez egy szuper lehetőség volt, hogy még több időt töltsek velük, úgyhogy el is mentem itt az Avason, a Dante lovardába kipróbálni így a lovaglást, hogy mégiscsak tényleg illik-e hozzám, vagy tudnám-e csinálni, és nekem egy nagyon-nagyon szuper oktatóm van, Csibi Károly, aki tényleg így megszerettette velem abszolút a lovaglást, és ez egy tényleg egy csodálatos élmény, mindenkinek ajánlom, hogy legalább, nem tudom, egyszer az életébe menjen el lovagolni, mert az, amit a ló ad, az a szabadságérzés, az tényleg máshol, vagy máshogy szerintem nem lehet megtapasztalni, úgyhogy tényleg komolyan csinálom. Nem szeretnék ilyen díjugrató lenni, vagy nem is tudom, szerintem nem is lenne rá időm, hogy megtanuljak olyan profi szinten, viszont azért egy ilyen, nem tudom, kicsit ilyen western vonal felé nagyon hajlok, meg hát ugye filmekben nagyon jól jön, ha valaki tud lovagolni. Én például már játszottam kosztumos filmben, ahol a főszereplőknek, Dakota Fanningnek, neki kellett lovagolnia, és nagyon érdekes kis kulisszatitok, hogy ő nem tudott lovagolni, és az így a forgatás előtt azt hiszem egy pár héttel derült ki, vagy egy hónappal, és azért a lovaglás az nem olyan, hogy 2 nap alatt megtanul az ember, úgyhogy én is már vagy 3 hónapja járok, mondjuk én jól is haladok, én nagyon örülök neki, meg hát ilyen oktatók mellett azért nem is lehet nem jól fejlődni. És Dakota Fanning nem tudott lovagolni, úgyhogy neki nagyon gyorsan meg kellett tanítani, de hát velem már ilyen probléma nem lesz, hisz ugye elkezdtem, és tényleg egy fantasztikus élmény itt a lovardába lovagolni, nagyon szeretem a lovakat, nekem van egy kedvencem, megmondom őszintén, Gésának hívják ezt a lovacskát, nagyon makacs, nagyon-nagyon kis ravasz, de nagyon intelligens ló, és én úgy mentem oda hozzá, hogy én nagyon sok mindent hallottam rólad, de szeretni fogsz, én is szeretni foglak, és ez így fog maradni, és ez 3 hónapja így van. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem a lovaglást, és tényleg úgy érzem, hogy azért ez is elég sokban hozzájárul a személyiségemhez, és hogy milyen vagyok én. Úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom.
Egy kis zene után itt folytatjuk.
Mikor még nem voltam más, csak szegény, volt egy bérházban egy kis szobám. Akkor nagyon boldog voltam én, sok átviharzott vad éjszakán. A dalnak éltem szerelemnek, oly mindegy volt ki a babám. Cukkant a sok hegedű penget, dalolt hozzá sok cimborán. Boldog voltam akkor, nagyon. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk, mi kóborló gazdag szegények. Az életünk nem holmi vásári lét, az éveink tarka regények. Mi pacakba sírunk, a könnyű mosoly, az élettől semmit sem várunk. Mi muzsikus lelkek, mi bohém. Csak hangulat minden mi nálunk.
A lovagláson túl mit tervezel ebben az évben? Tehát mi az, amit mindenképpen szeretnél megvalósítani? Említetted egy filmet, a titkos projektet, azt még nem áruljuk el, de majd eláruljuk. Igen, és még?
A lovardával egyébként szeretnénk csinálni egy ilyen, hát egy végül is estet, vagyis hát egy ilyen kis, nem tudom, dal estet végül is, ahol én lovon fogok énekelni, valószínűleg operettet, de még ez ugye alakulóban van, és hát ezt is ugye így még tervben van. Nekem most erre az évre ugye sok film tervem van, amiben majd forgatok, meg ugye felkérések, valamint kaptam egy felkérést, egy spanyol producertől, akivel egy filmfesztiválon találkoztam, hogy neki lenne egy története, egy ötlete, ami már azért így megvan szinopszisban, és engem szeretne a filmbe belerakni, úgyhogy bele is írt egyébként így a szinopszisba, kreált egy karaktert nekem, és én lennék a főszereplője ennek a spanyol filmnek, amelyet Dominikán forgatnánk egyébként, így szerintem a nyár folyamán, vagy nem tudom, nyár végén, ősz elején, ha addigra kész lesz a forgatókönyv, és ugye meg tudjuk valósítani. Ez a film egyébként így ott a bantu törzseknek a hitéről, meg a szellemvilágáról szólna, valamint ugye lennének mellékszálak is, és szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes téma, amit nem sok filmen láthatunk, vagy nem sok film dolgozott fel, legalábbis én nem ismerek ilyen filmet, és nagyon szuper lenne, hogyha tényleg ezt így sikerülne megvalósítani, mert azért, hát azért Dominika, és hát azért kimondana nemet egy ilyen projektre, úgyhogy ez is még így tervezés alatt van. Valamint, ugye ez az a titkos projekt, amit még nem árulhatok el, verseket is írok. Én kicsinek sokat írtam, aztán így feledésbe merültek, és most újra elkezdtem írni, már azért nagyobb is a szókincsem, meg jobban is tudok fogalmazni, úgyhogy egyre több verset írok. Az én lovasoktatóm egyébként kéri mindig, hogy Riana, írt le kézzel, mert tényleg annak van az igazi értéke, nem csak, hogy bepötyögöm a gépbe. Meg a pihenés azért nagyon rám fér most már, hogy ugye a vizsga is így lement rólam azért, meg szerintem tényleg azért az embernek, hogyha dolgozik, azért egy kapcsolódás is kell. Most újra itt tudok találkozni a barátaimmal, ami azért egy nagyon szuper dolog. Sokan szokták kérdezni, hogy mert a baráti kör, meg nem jársz iskolába, akkor nincs gyerekkorod, nincsenek barátaid, ami egyáltalán nem igaz. Azért, mert én idősebbekkel, 17-18-16 évesekkel barátkozom, azt nem azt jelenti, hogy ez egy probléma, azért, mert nem tudom, fejlettebb vagy kommunikatívabb emberekkel beszélgetek és találkozom velük, ez csak engem fejleszt, és én tudok fejlődni. Úgyhogy összességében én nagyon várom ezt a 2025-ös évet, kíváncsi vagyok, hogy mit tartogat, és hát remélem, hogy a hallgatóságnak is nagyon szuper éve lesz, és az én évemet is akár így nyomon tudja követni.
Segítünk ebben, és majd beszámolunk az évedről, és talán a titkos projekt is kiderül. Bizony. Majd hamarosan. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Riana Emma, és sok-sok sikert kívánok neked.
Nagyon szépen köszönöm.
Bűnös mind a férfi, ki életét leéri, s nem látja őt hajnal előtt az ágy. Ám ez ügyben sáros, az erkölcsontó város, az áldott átkos nők utáni vágy.
Hogy lányka lép fel, az Orfeumban éjjel, mi tolongus kostogatjuk őt.
Mert varázsos itt az éjjel, csókazsók és tánc a tánc, és a mérad szenvedéllyel meg lesz, mit kívánsz.
Az Orfeum, ha csábít,
korunk az mit se számít. Egy jó ital, egy füstös íj, egy könnyű flört még nem komoly veszély. A lányok, éjféli angyalok, a szerelemből nem csinálnak drámát. A csók meg a flört nekik nem komoly dolog. A férfit az orfiba kicsávítják. A lányok, éjféli angyalok, a bűségük éjszert a vásár. Ha mint a műsor más és más színűkben úgy lesz változás, egy újabb férfi már a császár. Nem megy gróf az ágyba, csupán csak hajlalt ágyba, és addig itt a boldog bűnben él.
A bűnben él.
Szerelmi téma körben, itt festék tölgyötörten, a színpad minden könyvnél többet él. A búcsák büszke háza, itt csíri füstbe ázva, sok éve már, hogy szép kapságba
szor.
Élvezet és könnyű mámor, tested, lelked friss marad, Orfeum is benne ámor, ifjúságot ad. És nem vitás a legfőbb, itt vannak mind a netnők.
Sok lángoló, nem szűz leány, az Orfiból mennyországot csinál. A lányok, éjféli angyalok, a szerelemből nem csinálnak drámát. A csók meg a flört nekik nem komoly dolog. A férfit az orviba kicsámítják. A lányok, éjféli angyalok, a hűségük édes perzs a vásár. Ha mint a műsor más és más szívükben úgy lesz változat, egy újabb férfi már a császár.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Ballariana Emma, előadó művész. Én búcsúzom tőletek, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg a Turandot herceg kisasszony című mese második részét, melyet Jakó Beáta olvas fel.
Két nap sem telt bele, s már is lejutottak a Kaukázus déli lejtői alatt elterülő síkvidékre. Nem messze a hegy lábától egy város falai emelkedtek. Kalaf herceg és szülei letelepedtek a városkapu közelében, az út szélén egy terebélyes fa alá, mert nem akartak napvilágnál azon mód porosan, gyűrött, szakadt ruházatba mutatkozni idegen emberek előtt. Alkonyat felé egy tisztes külsejű öreg férfi tűnt fel az úton. A város felé tartott. Amikor meglátta a három jövevényt, barátságosan köszöntötte őket, és leült melléjük az árok partjára. Timur Taskán megkérdezte az öregtől, hogy miféle város az, amelynek kapuja előtt pihennek. E város, felelte az öreg, Ilenkkán országának fővárosa. Ott áll fejedelmünk palotája, hanem ti ugyancsak messziről jöhettek, hogy hírét, nevét sem tudjátok. Timur Tász nem akarta vigyázatlanul elárulni, hogy kicsodák igazából, hiszen nem tudhatta, milyen indulatú ember az öreg, aki most az árokparti fa árnyékában osztozik velük. Ezért nem toldva hozzá semmit a valósághoz, éppen csak elhallgatva belőle valamicskét, így válaszolt. Bizony, messziről jövünk, uram, a Kaukázus hegység túlsó oldaláról. Nagy kincsekkel indultunk útnak, de koldusz szegényen érkeztünk ide, mert rablók támadtak reánk egy sötét völgykatlanban, lemészárolták kísérőinket, és bennünket kifosztottak mindenünkből. És most, merre igyekeztek? Tudakolta az öreg. Szállást, menedéket keresünk, felelte Timur Taskán, ám bár őszintén szólva, nemigen tudjuk, hol akad olyan nemes lélek, aki házába fogad három magunk fajta nyomorultat. Ha csak ezt keresitek, akkor vándorlásotok már is véget ért, felelte az öreg. Itt lakom mindjárt a közelben, és nagy tisztességnek tartanám, ha vendégül láthatnálak benneteket otthonomban. Timur Tász, Almász és Kalaf szívbéli hálával köszönte meg az öreg jó indulatát, és elfogadta a meghívást. Közben beesteledett. Semmi oka nem lévén, hogy tovább is ott várakozzanak a városkapu előtt, valamennyien felkerekedtek. Az agastyán egy kicsiny, egyszerűen, de csinosan berendezett házba vezette három vendégét. Először is tiszta ruhát adott valamennyiüknek. Kalaf hercegnek és atyának sejem bugyogót és újjast, posztókaftánt és indiai turbánt. Almásznak pedig fehér gyolcsból vart asszonyi öltözetet. Azután asztalhoz tessékelte őket. A gyertyafényes asztalon, amelyen drága porcelánedények álltak, rózsaszínű koralcsészékben szürke ámbra illatozott. A szolgák elsőnek pompás, sűrű levest tálaltak fel, s melléje fekete halikrát. Majd gazellapástétom következett, hozzá egy púpozottál rizses, húsos piláv, és közben tálon egy halom főtt, darabokra vagdalt fogolymadár. Ezután újabb fogások kerültek az asztalra, volgai hal és tavi kecsege, valamint rostélyon sült kancacomb, végezetül pedig mézes, fűszeres sütemény. Közben a szolgák serényen töltögették a megmegürülő serlegekbe az erjedt, savanykás kumiszt és az édes datolyabort. Vacsora után Timur Tász megkérdezte a házigazdát, hogy miképpen illik ehhez a szerény házhoz az ilyen dús vendégség. Az aggastyán elmondta, hogy valamikor jómódú kereskedő volt, de öreg napjaira, özvegységre jutván abba hagyta a mesterségét, mert nem vágyott nagyobb gazdagságra. Azóta csendesen, takarékosan éldegél házában, hanem azért néha napján szívesen megkínálja vendégeit egy-egy tál finom eledellel. Amikor elérkezett a lefekvés ideje, Hasan előszólította szolgáit. Azok illatos, füstöt árasztó gyertyákkal a kezükben szobájukba kísérték a három idegent. Kalaf és szülei alig, hogy egyedül maradtak, mély, egészséges álomba merültek. Másnap reggel az öreg belépett a vendégek szobájába, és így szólt. Mindenki számára vigasztaló, ha azt hallja, hogy akadnak náluk is szerencsétlenebbek. Most hallom, hogy Ilenkánhoz tegnap követ érkezett, a korezmi szultántól, aki azt üzeni, hogy ellensége Timur Taskán, a felesége, meg a fia, alig hanem az ő városába menekült. Kéreti a mi uralkodónkat, hogy semmi szín alatt se adjon menedéket a Nogáj tatárok fejedelmének és családjának. Sőt, tüstént fogassa el, mihelyt kézre kerítheti. E szavak hallatára Timurtas is, Kalaff is elhalványodott. A fejedelem asszony pedig, kevés híján, elájult. Amikor Almász magához tért, így szólt az aggastyán. Úgy látom, túlon túl szívetekre veszitek a nogájkán balsorsát. Vajon mi az, ami ekkora részvétre indít benneteket? Nem hálálhatom meg mással a vendégbarátságodat, mint azzal, hogy őszinte leszek hozzád. Tudd meg, hogy én magam vagyok a nogáj tatárok trónja vesztett uralkodója. Ez az asszony Almász, a feleségem, ez az ifjú pedig Kalaff herceg, a fiam. Kalaff hozzátette. Most pedig, hogy így bizalommal a kezedre adtuk magunkat, reád bízzuk, mit cselekszel velünk? Az öreg a fejét csóválta sajnálkozva, aggodalmasan. Legszívesebben elrejtenélek benneteket, csak hogy ebben a városban sem nálam, sem más házban nem lehettek bátorságban. Ismerem jól Ilenkánt, tudom, hogy retteg a szultán bosszújától, tehát mindenhol kutatni fog utánatok. Bizony, nagy veszedelemben vagytok, felséges vendégeim. Mit tegyünk hát? Kérdezte Timurtas kán. Csak egyet tanácsolhatok, hagyjátok el tüstént a várost. Azt ajánlom, hogy a kapun túl forduljatok nyugatnak, keljetek át a folyón, és iparkodjatok minél hamarabb eljutni a Burdász törzs földjére. Ott Alingerkán országában barátságos fogadtatást remélhettek. Az öreg mindjárt ki is ment az istálóba, felszerszámoztatta három jó lovát, ételt, italt, pokrócokat kötöztetett a nyergükre, és ezen felül még egy ezüst pénzzel tele erszényt is átnyújtott Timurtas kánnak. A földön futó fejedelem megköszönte a derék aggastyán jóságát, majd övéivel együtt nyeregbe szállt, és sebes ügetéssel elhagyta a várost. Egy napi lovaglás után elérték a folyót, és egy sekélyes részén szerencsésen átgázoltak rajta. További két nap múlva átlépték a Berlász törzs földjének határát, azon túl már nem fenyegette őket veszedelem. Nem messze a határtól takaros kis sátortáborra találtak. Ott megtelepedtek, eladták a lovaikat, és vagy fél esztendeig csendesen eléldegéltek az aggastyán ezüstjéből és a lovak árából. Fél esztendő múlva azonban minden pénzük elfogyott, Timurtas kára és családjára megint az éhezés várt, ha ugyan nem akarta szégyenletes módon koldulással tengetni az életét. Ekkor így szólt Kalaff. Kerekedjünk fel! Költözzünk át ennek az országnak főtáborába, ahol Alingerkán fejedelmi sátra áll. Ott talán megfordul a szerencsénk.
Kedves gyermekek, ma este a Turandot herceg kisasszony című mese második részét hallottátok, melyet Jakó Beáta mondott el nektek. Szép álmokat, jó éjszakát!
Olyan napok, mikor rossz kedvű és mocos vagyok. Nem érdekel, hogy a reggeli kakaós csiga és csokis műzli. Az ágyból kikelni nem fogok, fogat mosni nem akarok, pedig anya már szól, hogy siessünk, még a végén elkésünk. Hát elhatározom aztán, hogy a rossz kedv nem lesz rajtam úrrá. Felállok az ágyra és sázom a lábam olyan szabadon, mintha senki se látna, ugrálva és kiabálva, hogy hé, hé, és jobb lesz hirtelen. Az élet néha alakul úgy, hogy kicsúfolnak a nagy fiúk, mert nem tudok jól táncolni, és ki is szoktak gáncsolni. Ilyenkor persze sírni volna kedvem, de inkább nevetek egyet, és
sázom a lábom olyan szabadon, mintha senki se látna, ugrálva és kiabálva, hogy hé, hé, és jobb lesz hirtelen.
Na figyeljetek, játsszuk azt, hogy most megrázzuk mondjuk csak a kezünket. Oké, most csak a lábunkat. Most a popunkat. És a vállunkat.
Ennyi a lényeg, te fested a képet. Hát ne törődj semmivel, csak utoljára gyerünk. Rázd meg a kezed és rázd meg a lábad olyan szabadon, mintha senki se látna. Ugrálva és kiabálva, hogy hé, 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 ugráljunk, táncoljunk, forduljunk, gyorsabban, és jobb lett hirtelen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Milyen testtartásban imádkozzunk? Erről Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Annyira megszokta érinteni a szívemet, amikor azt látom, hogy két ember szépen el tud egymással beszélgetni. Tekintetük, egész lényük arról árulkodik, hogy tisztelettel és szeretettel vannak egymás iránt. És ha azt említettem, hogy tekintetük és egész lényük, akkor ebben benne foglaltatik az, amit egyébként testbeszédnek is szoktunk nevezni, sőt, a szakemberek azt mondják, hogy az ember közlésének nagy részét, így is hallottam, hogy 90%-át nem szavakkal, verbálisan, hanem testének, egész lényének, érzékszerveinek és test részeinek, kezének, lábának, gesztusaival, helyzetével fejezi ki éppen azt, amit a másiknak el szeretne mondani. Miért is hangzottak el ezek a szavak? Az ember test és lélek egysége. Amikor már egy ideje az imádságról és az imádsággal kapcsolatban elmélkedünk, akkor nagyon fontos, hogy az imádkozó testtartásról is szót ejtsünk, illetve arról, hogy az imádkozáskor akár egyénileg, akár közösségben, tehát a liturgiában, az egyháznak, Krisztus testének közös nyilvános Isten dicsőítésében veszünk részt a Szentegyházban, a templomban, a belső világunkat, az Isten iránti bizalmunkat, a hitünket, reményünket, szeretetünket, az összeszedett és tiszteletteljes testtartással is fejezzük ki, vagyis a belsőnk a külsőnket tükrözze. A belsőnk tükröződjék külső testtartásunkon. Az Istennel folytatott tiszteletteljes párbeszédnek megfelelő testhelyzet az imádkozó testtartás. A test-lélek kettősségében élő ember számára az Istenhez fordulást nagy mértékben elősegítik és meghatározzák az imádság külső körülményei, a hely, az idő és az imádkozó testtartást. Ezt a tényt a vallástörténet tanúsága szerint minden kultusz, minden vallási cselekmény és minden kor fölhasználta az áhítat növelésére. Tisztelt rádióhallgatók! Az imádság előkészületéről, helyéről, idejéről szeretnék most szólani az imádkozó testtartással kapcsolatban. Mivel az imádság az értelemnek és az akaratnak a tette, nem korlátozódik az önkéntelen belső indításra, imádkozni akarni és tanulni kell. Az értelem fölismeri Isten hatalmát, jóságát és segítségére való rászorultságunkat, az akarat ráirányul Isten személyére, és megpróbálja fölemelni a lelket ő hozzá. Isten gyermekeit a Szentlélek tanítja az imádságra, hívő és imádkozó egyházban. Az élő továbbadás a Szent Hagyomány által. E tanulás része az imádságra való fölkészülés. A távolabbi előkészület a tiszta bűn nélküli élet, vagy legalábbis bűnbánat és a bűn kerülése, összeszedettségre törekvés. A közelebbi előkészület az elcsendesülés, a gondolatok összeszedése, Isten jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák jelenlétének tudatosítása, rövid lelkiismeretvizsgálat, a legutóbbi imádkozásunk óta elkövetett hibák megbánása, végül a Szentlélek segítségül hívása az imádkozáshoz, már az imádkozás kezdete. Fontos az imádkozáshoz méltó, komoly imádkozó testtartás. Tisztelt rádióhallgatók! Ezzel kapcsolatban szeretném, ha gondolatban most velem tartanának. Először is otthonunkban, amikor fölkelünk, rendezetten, tisztelettel, szépen keresztet vetünk, nagyon fontos, hogy az imádság meghatározása szerint, hogy az ima az Istennel való beszélgetés, illetve én így szoktam mondani gyerekeknek, fiataloknak, hogy beszélünk a Jóistennel, ráfigyelünk elsősorban, és vele beszélünk. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk egyenlők, ő a hatalmas, ő a teremtő, mi a teremtményei vagyunk, akár az Atyáról, akár az Úr Jézusról, akár a Szentlélekről legyen szó, és megadjuk a tiszteletet oly módon, hogy akár már reggel is kinek-kinek lelkialkatának megfelelően, térdeplő segítségével, vagy egy kényelmes székkel térdelve, de Istenre tisztelettel, szeretettel gondolva, ha ülve, akkor ugyancsak tisztelettel megköszönjük az éjszakai pihenést, megköszönjük, hogy újra kezdhetjük a napot, ezt a következő napot. Tehát a hálaadás és a kérés van a szívünkben, és a szívünket tükrözi a testtartásunk. Az összetett kéz, vagy összekulcsolt kéz, a szép térdeplés, vagy a tiszteletteljes egyenes ülés. El szokott hangzani idősek részéről, tisztelendő úr, az a helyzet, hogy sokszor csak fekve tudok imádkozni. Miért említem ezt meg? Azért, mert valóban ezek az emberek jól érzik, hogy azért, hogyha fekve imádkozunk, kivéve a betegséget és a fáradtságot, hát az nem a tiszteletnek a jele. Persze vannak még súlyosabb esetek, fogyatékkal élő embertársaink is. Nyilván itt nem az akaratról van szó, hanem képességek hiányáról, és sokkal szebben, sokkal őszintébben, sokkal kedvesebben imádkozhatnak ezek az emberek fekvő helyzetben, mint mi. De az egészséges ember, és nagyon fontos, a kipihent ember, mert fontos, hogy kipihentek legyünk, mens sana in corpore sano, latin bölcsmondás szerint épp testben, épp lélek, kipihenten imádkozzunk, mert ha nem pihenünk eleget, ezzel bűnt követünk el, hiszen nem tudunk sem Istenre figyelni, sem a lelkünkre, sem a felebarátunkra. Ennyit nagyjából az otthoni imádságról.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!